Ez itt a Krízisek és Pofonok podcast, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. A podcastnak az első adásaiban a manipulációról van szó, különböző megközelítésekből. Én Böhm Kornél vagyok, és itt van velem a stúdióban Lacfi Ági, üzleti stílus tanácsadó, akit nagy szeretettel köszöntök.
Szervusz Kornél, szervusztok kedves hallgatók!
Nagyon örülök, hogy el tudtál jönni, és felmerülhet a kérdés, talán tulajdonképpen ezt kéne először körbejárnunk, hogy maga az öltözködés az én megközelítésemben tekintető egy kommunikációs formának. Beszélhetünk arról, hogy az, hogy valaki milyen ruhát ölt fel, miben jelenik meg, az tulajdonképpen egy kifele szóló kommunikáció?
Abszolút. Ez nekem nagyon mélyen a hitvallásom, még akkor is, hogyha valaki úgy dönt, hogy nem törődik az öltözködésével, ezzel is kommunikál valamit. De onnantól kezdve, hogy törődik, és reggel ott áll a szekrény előtt, és hoz egy döntést, és az a döntés nem az, hogy úgy tesz, hogy ami legfelül van, azt veszi fel, hanem tudatosan választ, azt valószínűleg úgy tesz, hogy végig gondolja a napját. És nem csak a hőmérsékleti vagy az időjárási viszonyok szempontjából, hanem hogy hol fog megjelenni, kik előtt, ő miben érzi jól magát, és ezzel mit fog sugározni mások felé.
Pont ebbe belekapaszkodnék, hogy ő hogy fogja érezni magát, mert mikor az előbb mondtam, hogy egy kifele történő kommunikáció, akkor rögtön magamban javítottam is magamat, hogy hát a saját magunkra is hat az a dolog, hogy milyen a megjelenésünk, milyen módon vagyunk aznap, létezünk aznap a világban. Tehát tulajdonképpen befelé is tudjuk magunkat picit orientálni, hogy milyen öltözékben vagyunk éppen.
Abszolút. Volt egy tanulmányom jó pár évvel ezelőtt ügyvédek öltözködésével kapcsolatban, és ehhez kerestem forrásokat, amikor amerikai oldalakon, szakmai oldalakon találtam olyan eredményeket, hogy ügyvédeket kérdezték arról, hogy szerintük mennyire fontos még mindig az, hogy ők hivatalosan öltözködjenek az ügyfelek előtt, ugyanis Amerikában volt akkor egy tendencia, hogy egyre lazábbak lettek, és tényleg a végén már térnadrágban, papucsban mentek az irodába, de a konzervatív irodák megerősítették azt, hogy igenis van jelentősége, nem csak amiatt, amilyen az ő respektjük, tekintélyük a világ felé és az ügyfeleik felé, hanem hogy vannak olyan napok is, amikor mondjuk egy-egy kolléga korábban megy be, vagy csak aznap csak beugrik az irodájába ezt-azt elintézni, leül a gép elé, és egészen máshogy áll hozzá akkor, amikor tisztességgel felöltözött. Itt most nem talpig a leghivatalosabb formában, de akkor is felvett egy inget, felvett egy minimum egy csinónadrágot, esetleg beleugrott egy sportzakóba, és egészen máshogy viseli is magát, mint amikor csak egy joggingban beszalad.
Feltételezem, hogy ez az ügyvédi óradíjakkal is szoros relációban állhat, hogy mennyire van business-like megjelenése valakinek. Azon gondolkozom, hogy még a Zoom meg az online interjúk előtti időben volt olyan állásinterjúm, ami Angliába történt Budapestről, tehát nem személyes volt, hanem tisztán telefonos, nem láttuk egymást, és akkor is ezt a tanácsot kaptam, hogy vegyek fel egy inget, sőt, gomboljam be alaposan a felső gombot is, hogy meglegyen az az érzetem, hogy most valamilyen helyzetben vagyok.
Ez pontosan így van. Igen, tehát nem csak kifelé keltünk hatást, hanem önmagunkra is keltünk hatást, és ennek az, igen, tehát így működünk, hogy valahogy a zsigereinkben van már, hogy egy rendesen begombolt férfi ing, ami fel van gombolva a tisztességgel, az ad egy külső látszólagos tartást is, és egy belső tartást is annak, aki viseli.
Magyarán ezzel azért tudjuk manipulálni magunkat, hogy vissza...
És itt is vagyunk. Így van.
Visszataláljunk a kiinduló állításomhoz, ami ugye arról szól, hogy hát most majdnem divatot mondtam, de tulajdonképpen stílusról beszélünk. A stílus az meghatározza azt, hogy miként tekintsenek ránk, vagy milyen módon kezeljenek minket. Még visszakanyarodnék egy picit, nagyon tetszett ez az ügyvédes példád, hogy ugye különbséget tudunk tenni egy dress code, meg egy uniform is, tehát egyenruha között. Ezek hasonló fogalmak, miközben azt gondolom, hogy nagyon más jelentősége vagy területe van annak, hogy így szoktak öltözködni ügyvédek, vagy pedig egy helyen mondjuk egyen öltözködés van.
Valóban van különbség, és azt kell mondjam, hogy az uniformis, tehát azoknál a cégeknél, ahol uniformis az elvárt, meg a megkívánt, ott könnyebb dolguk van, mert általában ehhez megkapják a megfelelő felszerelést, és viselniük kell. Ezt is el lehet rontani. Tehát, hogyha valahol az a követelmény, hogy szoknya, blúz, vagy nadrág, ing, azt a nadrágot és inget lehet slendriánul viselni, meg lehet korrekt módon viselni, de akkor is legalább azok a darabok, azok a színek ott vannak. Míg egy dress code esetében ott az sikamlósabb. Ott vannak, akik szabálykövetők, de vannak olyanok, akik szeretnek így kicsit kikacsingatni, és akkor az már nem pontosan ugyanolyan, vitatkozhatunk azon, hogy a térd felett, vagy a térd alatt, stb., de a dress code is egy gerinc, egy elvárás, egy követelmény arról, hogy kb. Milyen érzést szeretnénk kialakítani a világban a cégünkről.
Igen, itt fontos, hogy ugye itt egy üzleti megközelítést hoztál be, én is erre gondoltam nyilván a dress code alatt, tehát ilyenkor van egy külső brand, vagy egy külső arculat, ami megköveteli azt, hogy mi az ő képviseletében így lépjünk fel. Ez néha nagyon messziről meghatározható, vagy nagyon egyértelműen látszik, mondjuk egy gyorsétteremre gondolok, hogy egy gyorsétteremnek a uniformisa az teljesen egyértelmű és beazonosítható. Van, amikor, ha dress code-ról beszélünk, akkor pedig csak azt érezzük, hogy egy üzletemberrel, vagy egy tanácsadóval van dolgunk. Tehát ennyiben mindenképpen van egy fontos különbség. A másik, amire gondolok, hogy ezt is olvastam valahol egy ilyen tanulmányban, sőt azt hiszem kisgyerekekkel végezték el, tehát akiknek még nem volt széles tudásuk a világra, hogy azt kérdezték tőlük különböző uniformisokban lévő emberekről, hogy kihez fordulnának segítségért. Tehát ki lenne az a potentát, az az erő, akihez egy adott helyzetben fordulnának, és elég nagy magabiztossággal rendőr típusú uniformishoz fordultak. Ez hogy ég bele már az emberbe ilyen nagyon korán?
Hát ez érdekes. Szerintem elsősorban a mesekönyvekből, meg talán az utcákat járva látják a rendőrbácsit, vagy a katonabácsit. Mindenképpen egy rendezett, stabil, megbízható szervezet megjelenítését látják ebben, hiszen ezt is tanítja nekik az anyukájuk, apukájuk, hogy ez a bácsi a rendet őrzi, ő megbízható, vigyáz ránk, katona bácsi a békét őrzi,
de hát dekódolni tudják ugyanakkor azt a ruhát, hiszen a pont a rendezettséget mondtad, én pedig egy kukást akartam behozni, úgyhogy ez picit keresztbe ment az én elképzelésemmel, de hát ott is látnak, arról is mesélnyében az anyukájuk, meg őket is látják, de valahogy most ami az én fejemben van, a tányér sapka, meg a bilincs, meg a síp, mondjuk egy rendőrön, nem a kukáson, az valahogy úgy segít elhelyezni, na hát, hogy ő őrzi itt a rendet, és ezek abszolút öltözködés, vagy ilyesmi típusú toposzoknak a dekódolása.
Igen, ez érdekes egyébként. Ha végig gondolod látványra, akkor ezeknek a szervezeteknek van a legkimértebb, legélesebb vonalú, legpontosabb egyenruhája. Ez valamiféle olyan szilárdságot sugároz, olyan pontosságot, olyan rendezettséget, amit mondjuk a legjobban öltözött kukás sem fog felét sugározni, vagy bárki más se, olyan összeszedett, zárt, pontos, hogy társítasz hozzá egy csomó mindent, ami egyébként nem feltétlenül mindig igaz, de valahogy belénk ég.
Hát pont ezek a kommunikációs üzenetek, amik az uniformison vagy egyenruhán keresztül érkeznek. Most ez jutott eszembe, hogy ez még akkor is igaz, amit elmondtál, hogy jellemezted ezeket az egyenruhákat, amikor tulajdonképpen ezek a szervezetek azért egyre inkább emberközpontúbbak, a magyar szlogen is ugye szolgálunk és védünk, de gondolhatunk a kanadainak a bohókásabb megjelenésére, akik ugye ezek a hegyekben szolgáló, nem, hát erdésznek nem mondanám, rendfenntartók. Tehát azzal együtt a magyar rendőrség is használ egyébként csildes sapkákat, meg ilyesmit, de hogy mégis azt feltételezem az alapján, amit mondasz, hogy ezekben az esetekben is igaz az, hogy ez a fajta rendezettség, érevasaltság azért tekintélyt parancsoljon.
Egyértelműen, egyértelműen, és hogyha tovább gondoljuk ezt, akkor egy lezserebb uniform is, egy lazább, bővebb, ami lehet, hogy sokkal több mozgásteret adna nekik egyébként, és mondjuk egy akció során sokkal könnyebben mozdulnának, az már egyfajta szabadosságot feltételez. Holott, ha megfordítjuk, akkor mondjuk a rendőrségnek, vagy a katonaságnak az ilyen mindenféle extra bevetésekre szánt emberei, azok már egész másfajta ruhákat viselnek, ami enged nekik mozgást, mert szükségük van rá, de mégis az utcán, a klasszikusan a tekintélyt az a rendőr adja meg, aki ugye szépen állik begombolva, mereven, precízen van felöltözve.
Nem voltam benne biztos, hogy ilyen hosszan fogunk az uniformisokra beszélni, de most sok gondolat jött elő, úgyhogy elnézést ezért, hogy még egy icipicit maradnék ennél. Azt gondolom, hogy a rendezettség, mondhatjuk azt, hogy a bizalomnak a megteremtés az állampolgárok felé, ez egy fontos dolog, de amit az előbb mondtál a bevetések kapcsán, azért ott meg egyfajta nagyon ijesztő, tehát ott az a fajta tekintélyparancsolás van, hogy az ember úgy összerezzenjen, hogyha egy olyan zárt alakulatnak a mindenféle kiegészítőkre is gondolok, mint a mellény, vagy akár...
Sőt, elsősorban ezek, igen. Azt gondolom, tehát nem maguk a nadrágjaik, a sok zsebbel, meg a mellényeik, hanem az a sok minden, ami még rajtuk van, ami bármilyen esetben is kell, hogy hasznos legyen. Meg hát azért mire be tudjuk azonosítani ezeket a különleges egységeket, addigra már nevelkedünk annyit a mindenféle filmeken, hogy tudjuk, hogy ők nem virágot szedni jöttek. Szóval...
Találó. Beszéltünk erről, hogy akár a legkisebb gyerekkorban is be tudjuk azonosítani azt, hogy kihez kell segítségért fordulni. Van ennek egy másik területe vagy felülete, az pedig a parancsnok vagy a fővezér. Tehát egy adott helyzetben, és most gondolhatunk tárgyalási helyzetbe, és sőt, szerintem kicsit beszéljünk az üzleti dolgokról. Tehát ha belépünk egy szituációba, ahol többen vannak, nagyon szoktuk azt érezni, hogy ki az, aki a fej ott, és ki az, aki a jobb kéz meg a bal kéz. És ez is külső jelekből, tehát még a beszélgetés megkezdése előtt is lehet érezni sokszor.
Alapvetően igen, egy ideális világban. Akkor igen, a 80-as években híresült el a power dressing fogalma.
Na ezt fejtsd ki, légy szíves, mert ez egy manipulációs technikának tűnik.
És úgy tudom, hogy méghozzá a Dallas sorozat kapcsán alkották meg ezt a terminológiát, ami azt jelenti...
Fiatalabb hallgatóinknak elmondjuk, hogy ez egy olajjal foglalkozó, nagyon gazdag családnak a végtelen hosszú története.
Végtelen, igen, és szövevényes története. Szóval... ott a férfiak is és a nők is messze menően képviselték ugye a 80-as évek eszközeivel az ő társadalmi rangjukat, gazdagságokat, egyebeket. Nyilván minden érának megvan a maga divatja, és mindenki tudja, hogy nem tudom. Azért vannak egységes jelek, tehát a nagy, brilles ékszerek viselése, a drága, csillogó, nemes anyagú ruhák viselése, a férfiaknál a drága óra, a pecsétgyűrű, a karperec, a ördög tudja. Szóval, hogy és ott ezt nagyon-nagyon sokat használták a főszereplőknél, amivel ezek a szereplők a néző felé, meg a saját világuk felé demonstrálták az ő anyagi helyzetüket, és erejüket az üzleti világban.
Ahol ugye talán olyan tanács is van, nem tudom, hogy ez egy létező tanács, vagy csak ilyen íratlan szabály, hogy mondjuk ne öltöz túl a főnöködet egy adott helyzetben, ugyanúgy, ahogy a mennyasszonynál sem érdemes díszesebbnek lenni egy esküvő helyzetben.
Igen, ez abszolút így van, viszont a valós életben én láttam már olyan helyzetet is, ahol mondjuk a főnök nem törődött vele, vagy nem érdekelte az öltözködés. Tudomásul vette, hogy mivel főnök, fel kell vennie egy öltönyt, az öltöny ugye kimerül az azonos textíliából szabott zakó és nadrág egyszerre való viselésével, de nem tudta, hogy ennek mi a csínya-vínya, és felvett hozzá egy közepesen vacak inget, de ő volt a főnök, míg lehetséges, hogy a beosztottja, érdeklődik az öltözködés iránt, használja, mint eszköz, és tudatos, és ő is egy öltönyt vesz fel, még a színek is hazonosak, mondjuk fehéring, sötétkék öltöny, vegyük a klasszikusat, és mégis sokkal hatékonyabbnak tűnik, és akár mondhatjuk azt is, hogy rangban feljebb valónak, egyszerűen csak a megjelenésének a korrektsége miatt.
Én azt szoktam tapasztalni, egyébként ez pont az a probléma forrás, amire itt a végén utaltál, hogy ugye rangban följebb fog látszani akkor, hogyha, hogyha oda pozícionálja magát öltözködéssel. Nekem az a üzleti jellegű tapasztalatom, hogy azok a felső vezetők vagy csúcsvezetők, akiket ez az egész dolog nem érdekel, vagy bosszantja, vagy zavarja, azok végtelenül leegyszerűsítik az öltözködésüket, nem azzal, hogy slamposak, mert azt valóban nem teheti meg, de mondjuk azzal, hogy 32 ugyanolyan fehér ingje van, és hozzáillő 3 ugyanolyan színű nyakkendő, és azért le van tudva.
Hát ez is egy hozzáállás. Mondjuk én ebből a szakmám miatt messze menő következtetéseket vonnék le nyilván, de igen, ez is egy hozzáállás, és még mindig jobb, mint hogyha ezzel sem törődne, mert akkor legalább egy egységes megjelenést képvisel. Bár azért hozzá kell tegyem, nem én lennék, aki vagyok, hanem mondanám azt, hogy azért szomorú dolgokat látni, akár Magyarországon is, a felső vezetésben.
Most én nyilván értem, hogy mire mondod, igen, nyilván mondjuk ápoltsági kérdést nem hozok ide, azt most azért nem,
az más, persze.
Nem tekintem a... Hát az is üzenet, ha úgy tetszik, de hogy az talán nem az üzleti öltözködésnek a részeként érdekes. Beszéljünk egy picit a színhasználatról. Uh-huh. Minden színnek vannak hozzátársított ilyen manipulációs eszközei, hogy mit, mire, mikor használunk. Lehet, hogy túl sokat magyarázunk bele, de az is szinte biztos, hogy ugye a piros nyakkendőre feldobom a labdát, de másra is fogok kérdezni, hogy ezek azért hatnak a külvilágra tudatosan. Milyen ilyen trükköket tudunk elképzelni színekhez kötődően?
Igen, ez egyértelmű, ez zsigeri, amit mondasz a színekkel kapcsolatosan. Trükkök. Igazából nem is annyira trükk végül is. Vannak standard dolgok, mint például, hogy a piros-vörös, ugye az az erő, a magabiztosság színe általában a mi kultúránkban, tegyük hozzá. Tehát, hogyha valaki mondjuk egy üzletember, üzletasszony, és egy fontos megjelenése van, hangsúlyozom, ahol dominálni szeretne. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy ő látszon rajta, hogy ő a vezető, hanem ő effektíve akkor oda akarja tenni magát aznap, akkor igenis érdemes valami vöröses árnyalatot viselnie a felső testén az arca körül. Ennek nem kell egy piros ingnek vagy blúznak lenni, de lehet a nyakkendőben valami piros, vagy lehet piros alapú, lehet a hölgynek egy piros ékszer, egy finom piros ékszer a nyakában, vagy egy sál, vagy ilyesmi, és ha hiszünk abban, hogy a színeknek az energiája létező dolog, akkor ez nem csak kifelé sugárzik majd, hanem őt is segíti.
Megint ott tartunk, hogy ugye saját magunkra is tudunk hatni.
Igen.
Azzal, hogy mit választunk. Egyébként ezzel a vörös színnel, ugye Donald Trump nagyon rendszeresen élt, ő egy ilyen klasszikus domináns figura, de egyébként a kevésbé határozottan domináló Angela Merkelnél is megjelentek a bizonyos alkalmaknál ezek a vörös színek. Kék?
A kék azt szeretjük az üzleti életben különösen, egy nagyon megbízható szín. A sötét kék az öltöny szín, amit, hogyha egy öltönye van egy úriembernek, akkor mindenképpen azt javasolnám, hogy ne fekete legyen, hanem sötét kék. Ennek a világosabb árnyalatai is szerény.
Talán a megbízhatóságot szokták mondani, meg a nyugalmat, nem vagyok benne biztos.
Megbízhatóság is, nyugalom is, hivatalosság is, ez nagyon fontos. Tehát egy üzleti öltönyhöz a fehéren kívül a világos kék ing a következő, amit én biztos, hogy ajánlanék, és nem lehet vele mellé nyúlni. Egy másik kultúrában, Japánban, ott nem nagyon működik a mi sötétkék üzleti színünk, mert ők feketét viselnek, és fehér inget, és mindenki. Tehát az már ott szinte egyenruha, mert nincsen kilógás ebből, és nem is veszik emberszámba, vagy üzletemberszámba azt, aki nem feketét visel náluk az üzleti életbe, de nálunk a kék az a korrektség, megbízhatóság, üzleti élet színe.
Ez itt a Krízisek és Pofonok podcast, Lacfi Ági a vendégem, üzleti stílus tanácsadó, és vele folytatjuk hamarosan ezt a beszélgetést. Maradjatok itt a Rádió Café 98-on.